Azt mondja az Úr Jézus, hogy virasszatok, világítsatok, és imádkozzatok, mert a, hogy kísértetben elsetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Virasszatok, világítsatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben elsetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És ezt fontos megértenünk, hogy mit jelent ez a virasztás, meg az ima. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ő felment az atyához. És azt mondta, hogy ha felmegy az atyához, akkor elküldi a vigasztalót, a szent lelket, a pártfogót. Ő megtanít minket minden igazságra, vezet. Kijelent nekünk mindent, személyesen. És hogyha bennem van a szent lélek, akkor én virasztok. Nem tudok más tenni, mint virasztani. Vagy úgy virasztok, hogy kijelentem azt, amit ő nekem mutat, amit mond nekem, én hozzám, és én általam másokhoz. Vagy pedig úgy virasztok, hogy úgy világítok, hogy meghallgatom, hogy a kedves udítások által mit szól a Szentlélek. Ugyanaz a lélek, aki engemet is tanít, megfed, megdorgál, vigasztal, bátorít. És nyilván szüntelen imádkozni, imában lenni, hát ugyanaz, mint világítani. Ugyanaz. Mert hogyha nem vagyok én imában, akkor nem világítok. Ha nem vagyok lélekben, az atya lelkében, akkor nem világítok, akkor nem virasztok. Nem vagyok éber. Úgy virasztok, hogy éber vagyok. Tehát nem alszok el. Hogy igazából pontosan fordítva van minden, mert az ember éjszaka alszik, a testi ember, és nappal meg éber. Nálunk meg úgy van, hogy éjszaka éberek vagyunk, mert az atyánk lelke eljön hozzánk, és tanít minket, szembesít minket is. Adja a különböző látásokat, megéléseket, tanításokat, kijelentéseket. És nappal, amikor felkelünk, akkor van a nagyobb esély a bealvásra, mint éjszaka. Tehát pontosan fordítva van, mint a test életünkben. A nappal számomra legalábbis, ezt el tudom mondani saját magamról, hogy a nappal számomra sokkal veszélyesebb, mint az éjszaka. Element a nap, kevesebb a fény, kevesebb a hamis világosság, a hamis tündöklés. Lélekben vagyok az atyával, és tudom, hogy biztonságban az én lelkem. Reggel, amikor felkeltem, és nap megvilágítja a hiább valóságot, a mulandóságot, amiben éltem mostanig, és megvilágít különböző emberek kreálta, mondva csinált problémákat, akkor kísértetbe esek. Nem éjszaka, hanem fényes nappal. Ráadásul. Hogyan tudunk virasztani és világítani? Hát olyan szép, olyan szépen elmondhatta a drága testvérem, testvérkém, utitársam, bizonságtevő utitársam, Tibor. Azt mondja, a tanítás egy szem megy által. A megy, ő nem tud mást tenni, mint világítani. Ő rendben van, teljes mértékben az atyával rendben van. Ő nem kell meggondolja, hogy akkor ő mikor fog megérni, és mikor fog valakit megörvendeztetni az ő ízével, akár a látványával is, egy életropogós megy, vagy cseresznye, ugye? Már a látványal is megörvendezteti azt, akinek az ajándékba adatik. Ő nem kell gondolkozzon azon, hogy akkor most ezt hogy is csinálja, hogy mind csinálja, hogy ő megérjen kellőképpen, meg a színe is megjöjjön, meg a zamata, meg minden. Ez teljesen automatikusan történik, teljesen spontánul, mint amilyen spontánul történhetne velünk is. Úgy igazából azzal rontjuk el legtöbbször a bizonságtételt, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy hogyan tegyünk bizonságot. Most én úgy érzem, hogy ha az Úristen kegyelmes hozzám, akkor én mostantól nem fogok azon morfondírozni, miről beszéljek, hanem amikor érzem, hogy beszélnem kell, akkor megnyomom a piros gombot, az okos gombot, és elkezdek beszélni. És atyámra bízom azt, hogy miről fogok beszélni. Aztán majd a végén lesz címe is. Adunk neki egy szép címet, hogy legyen kelendőbb a világháló. Szóval úgy virasztunk és úgy világítunk, hogy először is észrevesszük azt, hogy mi is történik velünk valójában. Éppen most írtam egy kedves bizonságtevő utitársnak, testvérkének egy levelet, mert megkeresett. Nem igazán szoktam írogatni, tehát én nem igazán csinálok én ebből sportot. Tehát, hogyha valaki ír és nem kap rá választ, akkor ne lepődjön meg. Most egyszerűen válaszoltam, megtehettem. Mert volt olyan, hogy annyian megkerestek, hogy egyszerűen nem győztem, és nem is kellett győzzem, mert nem én vagyok a megmondó ember, nem én kell válaszoljak minden kérdésre. Aki adja az álmokat, ő megadja a magyarázatot az álmokra, a válaszokat és mindent. Tehát nem szabad velem ejtetni, hogy akkor én meg fogom majd mondani a tutit, mert nem fogom megmondani. És senki ne tesse el sem magával, se velem, mert nincs értelme, ez nem igaz. Azt mondom, amit mondhatok is, nem többet is, nem kevesebbet. Szóval így az ő üzenete kapcsán feljött az, hogy mi nem veszük észre, és néha kell az emlékeztető fizikai módon, tehát testi módon kell egy, akár egy másik bizonságtevő, hogy valaki elmondja nekünk, hogy te emlékezz vissza, hogy mennyire süket voltál, mennyire fak és béna voltál, mennyire suta voltál. Tehát tompa voltál, éltél, jöttél, mentél, minden vezényszóra, pontosan, hogyha egy joystickkel irányítottak volna téged egy ilyen számítógépes botkormánnyal, hogy akkor most balra, meg jobbra, meg előre, meg hátra, és mennyire a semmiről szólt az életed mostanig. És most, hogy megkaptad Istennek a kegyelmét, úgy azért néha fölnek különböző panaszok, nekem is, nem csak neked, hogy hát de régebb nem így volt, meg régebb nem úgy volt, hogy régebb többet jártam, keltem, mentem, jöttem, mentem. De ha belegondolok abba, és tegnap erről beszéltem az Egészséges lábak című felvételben, hát én bizonságot tettem, és én úgy érzem, hogy az én bizonságom erős és hiteles. Pontosan annak köszönhetően, mert velem úgy alakult, hogy én azt, amit te megkaptál, nem kaptam meg, neked van két gyermeked, van három gyermeked, van feleséged, van férjed, ami érték, főképp Isten kezében hatalmas áldás. Erről én lemaradtam. Nekem a sorsrészem nem ez volt, hanem az, hogy szabadosan éltem a világban, jöttem, mentem, és sok mindent láttam, és sok mindent tapasztaltam, és sokkal többet, mint a legtöbb hallgató. És azt kell mondjam, ugye többször megvallottam, hogy én ezzel csak arra jutottam, hogy elértem a szakadék, a fenegetlen szakadék pereméig, ahonnét, hogyha egy lépés még megtettem volna, akkor lezuhantam volna a fenegetlen szakadékba, és elvesztettem volna örökre az élet lehetőségét. Szóval azzal, hogy olyan sok mindent éltem én, fizikai értelemben, testi értelemben, én gyakorlatilag magyarul kimondva, én eljutottam körülbelül az öngyilkosság küszöbére, amit csak azért nem tettem meg, mert tudhattam, Isten nekem kijelentette, hogy nincsen halál. Tehát hiába is futkorázok én bele az öngyilkosságba, nincs értelme, mert nincsen halál. És odaállt sokkal borzalmasabb a folytatás, mint amilyen borzalmak engemet az öngyilkosságba kergettek. Tehát ezzel beszélnék én le mindenkit az öngyilkosságról, hogy odaállt maga a folytatás az sokkal borzalmasabb, mint azok a borzalmak, amelyek az öngyilkosságba kergettek. Szóval ennyit értem én azzal, hogy olyan érdekes volt az én életem, olyan kalandos és olyan sok színű volt az én életem fizikai értelemben. Tehát sokat tapasztaltam, sokkal többet tapasztaltam, mint a legtöbb ember, aki otthon megnyomta a fenekét és megnősült vagy férhez ment. Azonban szeretném mondani, hogy miután megkaptam az Úr Jézus Krisztus kegyelméből az újjászületés ajándékát, meghallottam az ő életre hívó szavát, és megtérhettem a régi életemből, a bűneimből, és átadhattam az életemet neki az ő kezébe. Azután én sokkal, de sokkal többet tapasztaltam, sokkal intenzívebb az életem, még úgy is, hogy teljes szabadságom van, egyleg én mehetnék a világ túlsó végére is vissza, de nem teszem, nem is kívánkozok. És elmondtam azt is, hogy valamikor elindulok itt az erdőbe, na most elmegyek sétálni. Ritkán sétálok, nagyon ritkán sétálok, tehát alig megyek ki meg szarni, bocsánat a kifejezését, a budiig és vissza. És nagyon keveset járkálok tényleg, de nem is igazán jön, hogy sétáljak. Csodálkozom, hogy nem ültek vissza a lábaim a seggembe. Tehát nagy szabadságra volna lehetőségem fizikailag is, de nem jön, hogy éljek a szabadsággal, nem kell. Éltem korábban, és tudom, hogy hova jutottam. Nem jön, tehát az érdekes, hogy elmegyek egy sétára, és akkor mondom, hogy akkor most neki készülök, viszem a mikrofont is magammal, hogy akkor majd készítek felvételt, vagy a telefont, és elkezdenék beszélni, és annyira neki készültem a felvételnek, hogy nem jönnek a szavak. És akkor szépen visszajövök ebbe a házba, ebbe a kis házikóba, és itt extem a felvételt. Mert én elmentem sétálni, avval a szándék, hogy majd késztek felvételt, igen ám, de az atyának a lelke a házban maradt. Én egyedül mentem sétálni. Nem az atyám lelkével. Csak azért, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy a szabadság nem az, hogy nekem, hogy, mert én nem csak az erdőn vagyok így, hanem a városban is. A városban sem kívánkozok nagyon ki a házból. Esténként lehetőleg nem szeretnek emberekkel találkozni, nem jön, tehát főképp világi emberekkel. Kivéve, hogyha nem kapok, ha kapok küldést, vagy elhívást. Tehát nekem teljesen mindegy. A városban, vagy az erdőn, teljesen mindegy. És az is mindegy, hogy akkor most én megyek sétálni, vagy megnyomom a fenekemet itt a házban is, elkészítem azt a felvételt. Igazából teljesen mindegy. Mert a szabadság nem a séta közben van, nem az erdőn van, nem a hegyen van, nem a friss levegőn van, hanem az élő Isten jelenlétében. Mert ezt kell valahogy felfogjuk. És erre kell emlékezzünk, és emlékeztessük egymást is, hogy az én szabadságom nem az, hogy nem lakom a budapesti smogban, nem tudom, hogy van-e smog Budapesten, már rég nem voltam Budapesten, nem is olyan kívánkozok. Tehát az én szabadságom nem az, hogy én a friss levegőn, a keleti Kárpátokban lakom, tényleg szép hely, mesébe illő hely, de nem ez határozza meg, egészen pontosan nem ez adja meg az én szabadságomat. Ezt el kell mondjam mindenkinek. Most az erdőn vagyok, mert itt felejtettem az erdőn magamat, de legközelebb a városban fogom felejteni magamat, és teljesen mindegy. Teljesen mindegy, emberek. Ahol az igazság lelke, a Krisztus lelke van, ott a szabadság. És ott utazik az ember, és hatalmas távolságokat tesz meg, úgyhogy hogy meg sem kell mozdulnom. És feltettem azt a kérdést a kedves barátomnak, remélem nem veszi rossz néven, így fogalmazom, hogy barátom, így nevezem barátom, hogy képzeld el, hogy te, aki lélekben szabad vagy Krisztus által, hirtelen börtönbe kerülsz, mert tudjuk jól, hogy ez könnyen megtörténhet. Egy kedves bizonságtevő, fogalmam sincs ki az, de nagyon szeretem, aranyos gyermek, fizikai értelemben 70 éves állítólag. Ő most szabadult a börtönből, nem olyan rég, és elmondta, hogy a börtönben ő szabad volt. Feltettem azt a kérdést, hogy képzeld el azt, hogy te lélekben szabad lehettél mostanig, mert kaptál szabadságot az atyától, és börtönbe kerülsz. És ott van melletted a börtönben egy másik személy, aki korábban testben volt szabad, és nem lélekben. Kinek lesz rosszabb a börtön? Annak, aki mostanig testben szabad volt, és hirtelen be van zárva, el van véve minden szabadsága, vagy pedig az lesz szabad, aki eddig is lélekben volt szabad, és a börtönben is ugyanúgy szabad lehet lélekben, mint a börtönön kívül. Egyszerű kérdés. Úgy gondolom, ezek nagyon fontos kérdések, amelyek tudják emlékeztetni az embert arra, hogy mekkora felbecsületlen értékű ajándékot kapott a mindenható Istentől. És ott van a két szemed, a két földi szemed, hogy lásd azt, hogy amit te megkaptál, más nem kapta meg. És beszélsz neki reggeltől estig, estétől reggelig nem fogja tudni felfogni. Tehát menj nyugodtan, beszélj a családoddal, a családtagjaiddal, a feleségeddel, a férjeddel, vagy a rokonokkal, meg akárkivel beszélj, és nézd meg, hogy egyszerűen nem tudja bevenni, mert ő nem kapott elhívást. Te kaptál elhívást csak azért, hogy elégedetlen légy, hogy visszakívánkozz a disznó orba, ahol voltál korábban. Így van-e? Legyünk őszinték. Nem azzal van a baj, hogy megesik az embere, hogy én is visszakívánkozok a disznó orba. Vannak néha ilyen testi gondolatok, néha megkísértenek engemet is. Nem az a probléma, hogy ez megtörténik, hanem az, hogy tagadom, hogy megjátszom én a szentet, ha ott nem vagyok szent. Noha a Krisztus szava megszentelt, tehát megmosott engemet is, és arra van szükségem, hogy olykor-olykor a lábaimat megmossa az atya, az ő gyermekei által. De nem lettem tökéletes. És kárszenteskedni, tehát jó, hogyha az ember megvallja, hogy igen, néha megkísérti őt akár a hálátlanság, a hűtlenség, hálátlanság, és így tovább, és így tovább. Másik dolog. Azok a megfogalmazások, hogy még ez van bennem, még az van bennem, én ezeket már unom. Úgy a magam részéről, mint mások részéről, hogy még ez van benne, még az van benne. Ez egy picit olyan elhibázott megfogalmazás szerintem. Így látom én most jelenleg. Elhibázott megfogalmazás. Mert az, hogy még ez meg az van bennem, ez elmondom, hogy meddig fog tartani. Addig, amíg eltemetnek körülbelül, amíg a testet eltemetik, addig fog tartani. Ezt kell, hogy felfogjuk, hogy Pál apostol nem viccből mondta, hogy két ember lakozik bennem. Tehát az én testi emberem, ő emlékszik, neki a testi emberemnek van emlékezete arról, hogy én miben voltam korábban. Főképp, hogyha lelkileg valami nem stimmel, valami elcsusszan, és nincsen lelki békém, akkor abban a helyben a testi emberem is azt mondja, hogy te, hát van béke, én emlékezz vissza, hogy régebb hogyan szereztette a békét, hogyan kaptál te békességet, és abban a helyben mész vissza a testbe, vissza tudsz menni a testbe. Tehát a testi emberünk mindaddig, amíg a Földön élünk, addig ő hajlamos lesz a bűnre. Két ember lakozik benne. Pál apostol ezt tapasztalta, és Pál apostoltól függetlenül én is ezt tapasztalom. Azonban azt is tapasztalom, hogy amikor alá vagyok merülve a lélekben, be vagyok merítkezve a lélekbe, minden, amit korábban elkövettem, bármit csináltam, ami örömet is okozott, akár bűnös, vagy a bűntelen öröm, teljesen mindegy testi öröm, minden hiába valóságnak, nevetségesnek tűnik, és nem kívánok semmit abból, semmit nem kívánok. Tehát nem az van, hogy akkor, hogy az Úristen azt teljesen kiírtotta belőlem. Elmondtam azt, hogy a testiséget, úgy nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy ne legyen se félreérthető is, senkibe ne ébresszek se irigységet, se semmit, rossz indulatot. Az Úristen megkímélt a testiségtől, mondjam azt. Nem mondhatnám azt, hogy teljesen elvette is, meg sem tud fordulni az én fejemben. Nem erről van szó. Egyszerűen elvette. És mégis az van, hogy tudom, a testemben benne van. Volt olyan, hogy felróttam az atyának, hogy hát akkor miért nem telt teljesen, hogy ne is emlékezzek, meg se forduljon a fejembe. És jött a válasz erre is, nagyon gyorsan, erre a kérdésre. Azért, mert az, ami mostanig haszontalan volt és bűnbe vitt téged, az mostantól hasznos lesz számodra. Olyan, mint egy mérőműszer. Olyan, mint az autónak a műszerfalán a piros lámpa, amely, ha kigyúl, akkor jelzi, hogy valami probléma van a motorban, olajnyomás, vagy valamihez hasonló. Tehát, hogyha nekem, mondjam azt, hogy megjelentkezne a bármilyen fajta testi kívánság, gonosz kívánság, akkor én tudhatom, hogy a lelkiekről elfordítottam a tekintetemet. Az atyáról elfordítottam a tekintetemet. A másik dolog, amit most így példabeszédben ad a lélek, az, hogy megértsük ez, hogy is történik. A modern autók, azok hát úgy néz ki, hogy egyre modernebbek, és egyre automatikusabbak, tehát egyre inkább automatizálva vannak. És figyeljük meg, hogy a modern járműveknek, autóknak az összesnek van saját memóriája. Na, ez mit szóltok? Hogy ez miért történik? Hát testértelemben, vagy mérnöki megközelítése azért történik, hogy annak oka van, hogy na, jobban működjön az autó, vagy pedig legyen kényelmesebb, vagy legyen könnyebben kezelhető. De lelki értelemben az, hogy az autónak saját memóriája van, azért történik, hogy engemet emlékeztessen, hogy az autó az a jármű, hogy engemet emlékeztessen arra, hogy az én autómnak, ami az én testem, annak is van saját memóriája. És az ő memóriájában valamilyen mértékben ott van a bűn. Tehát minden rossz indulat, vagy rossz hajlam ott van. A testi emberemnek a memóriájában ott van ugye valamilyen szinten a múlt. És amilyen mértékben én nem vagyok alámerülve a lélekbe, a szent lélekbe, az a memória úgymond aktiválódik, vagy pedig érvénybe lép, és kezd ajánlani nekem olyan lehetőségeket, olyan megoldásokat, amelyek engemet már korábban szinte kinyírtak. Szóval, hogy még ez van bennem, még az van bennem, ez úgy igazából úgy gondolom, hogy nem egy helyes megközelítés, mert az ember akkor sosem fog megszabadulni a vádaktól. folyton azt fogja nézni, hogy akkor még mi van benne, még mi van benne, még mi van az ő. Hát a járműnek a memóriájában sajnos ott van egy csomó minden, ami rossz. De én nem arra kell nézek, hogy mi van bennem, még mi van bennem az én testemben, hanem arra kell nézek, hogy a Krisztusban mi van, az ő szavában mi van, amit belehelyezett az én lelkembe. Mert én, amíg azzal vagyok elfoglalva, hogy mi van az ő szavában, és mi van az én szívemben az ő szava által, addig nem tudok arra gondolni, mi van, még mi van bennem. Hogy még néha megvakarom a térdemet például, vagy mit tudom én. Tehát, hogyha az ember azzal van elfoglalva, hogy a lélek kívánságát fürkészi, azt próbálja cselekedni, akkor kikopik, mondjam azt, hogy a járműnek a memóriája kikopik, elavultá válik, és hogyha meg nem is semmisül, mindenképp elveszíti a hatalmát teljes mértékben. Mert a léleknek a memóriája, mondjam azt, a léleknek a kapcsolata az atyával sokkal erősebb, mint a testünknek a memóriája, a testünknek az emlékezete, hogy milyen volt, amikor a bűnben tocsogtunk, mint a disznók a sárban. És az állam, amit kapott egy kedves barátom, és elmondta nekem, abban azt láthattam, hogy az Úristen így megmutatta neki, hogy mekkora munkálatot végez el a mi lelkünkben, hogy hogyan alakít át minket, hogyan formál át minket. És teljesen biztos, amikor én már meg vagyok telve a Szentlélek örömével, mert az öröm, emberek az öröm. Ezt mi, hogyha figyelmen kívül hagyjuk, vagy ha nekünk nincsen örömünk, akkor azt jelenti, hogy valahol elhibáztuk az utat. Azt mondja Pál apostol, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, tehát nem testi élvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek által öröm. Ez a mennyek országa mi bennünk épül. És a mennyek országa az nyomja el a régi testi indulatot. És emlékszem, hogy Ákos is kapott egy ilyen álmot, nem is olyan rég, amiben azt láthatta, hogy egy fürdőbencében vannak a gyermekek, akik bizonságtevők és mezítelenek. És ő is mezítelen volt, és hát úgy mondta ez álmot, szerintem teljesen rendben van, úgy mondta, hogy kapta, hogy még azzal szorakozott, hogy a nemi szervét, nem tudom, nemi szervére valamit rátett, és azzal egyensúlyozott valamit. Tehát a lényeg az álomban, hogy az Úristen megmutatta, hogy már, tehát úgy igazából a gyermeknek a nemi szerve is szent, magyarul. Tehát már olyan, mint egy bármelyik másik testrész, nem különb annál. Mert hogyha újra vagyunk születve, és lelkek vagyunk, akkor a test elveszíti a hatalmát teljes mértékben a lélek fölött. És ezt próbáltam megmutatni mindenható Isten abban az álomban. Csak ugye ez botrányos, mert kicsit olyan kemény, főképp az ember elképzeli testi elméjével akkora megbotránkozható. De nem tudom, hogy miért, mert mindenki pervez. Tehát leplezettem, mindenki pervez, mindenki, mit tudom én, szexfüggő, mert minden baja van. Ebben az álomban pedig a mindenható Isten megmutatta Ákosnak is, nem csak neki, hanem néhány más bizonságtevőnek is, hogy amikor újjászületünk és megteltünk az a Krisztus lelkével, még hogyha meg is marad a testi értelemben, testi formában a mi nemiségünk, lelki értelemben eltűnik. És hogyha lelki értelemben eltűnt a mi nemiségünk, akkor a testi nemiségünk nem ér semmit. Tehát teljesen közönséges szerv, mint bármelyik másik testrész. Olyan a nemi szervünk is. A gyermekek egymás előtt nem szégyenkeznek, ugye, amikor még gyermekek. Tehát Isten ezt próbálta megmutatni nekünk, hogy amikor mi újonnan születünk teljes mértékben is megtelünk az ő örömével, akkor már meg sem tud kísérteni minket jóformán a testiség, mert telve vagyunk az Atya jelenlétével, az ő örömével. És ezt mutatta meg a kedves barátomnak a mindenható Isten, hogy hogyan alakítja át az ő természetét, az ő lelkét, az ő jellemét, és milyen, igen, hogy milyen munkát végez el az ő szívében, az ő lelkében. És még egyszer a kérdés felteszem, hogy belegondolunk-e néha abba, hogy tegyük fel, aki ezen az úton, mit tudom én, 2 éve van, vagy fél éve, vagy akár más 3 éve, vagy 5 éve, hogy az elmúlt 5 évben mi történt, mi minden történt, amit valóságosan megéltünk a lelkünkben. És azelőtt az elmúlt, mit tudom én, 40 évben, vagy 20 évben, vagy akárhány évben, 10 év, 15 évben, 18 évben mi történt, észre tudjuk-e venni, hogy sokkal intenzívebben élünk, mint azelőtt. Én korábban járkáltam a fizikai térben, és elég hatalmas távokat, elég nagy távokat megtettem, és azt kell mondjam, hogy mindaz, amit én beártam mostanig, azok a távolságok, azok semmi, tehát semmi az képest, hogy utána mekkora távolságot járhattam be Isten jelenlétében. Tehát észrevesszük-e azt, hogy mennyire intenzív a mi életünk, mennyire sokszínű a mi életünk, alig fekszünk le, és már is jönnek az álmok, jönnek a tanítások. És igen, a másik dolog. Tegyük fel, hogy ott van bennem a bűnre való hajlam. Hát ugye a legnépszerűbb bűnre való hajlam a testiség mindenki számára, úgy a férfiak, mint a nők számára. Most, hogyha én annak a hajlamomnak engedek, akkor körülbelül az fog történni, hogy hatalmas eséllyel, mindenképp az elején, mindenképp, ha Isten kegyelmes, akkor később felébreszt, ha kegyelmes hozzá. Ha törvényt tisztelem, akkor később felébreszt. De az elején be fogok aludni. Be fogok teljesen aludni, a házasság elején. Vissza a törvénybe. És egyetlen bűnös vágy és hajlam miatt visszakerülök a törvénybe, és ott fogok időzni még tegyük fel 5 évet. Vagy mit tudom én, néhány évet, amíg az Úristen felébreszt engemet és a kedves feleségemet az Ádám és Éva álmából, ha egyáltalán felébreszt, ha nem fog beszippantani a világ. De az is megtörténhet, hogy egyetlen bűnös hajlam miatt, egyetlen bűnös kívánság miatt, a paráznaság kívánsága miatt a hátralévő tőfelmény nekem van 40 éve, most olyan optimistán fogalmaztam, van 40 évem, akkor a hátralévő 40 évet sötétségben fogom tölteni. Úgy, hogy nem lesznek álmaim, nem lesznek kijelentéseim, nem lesznek ilyen utazások, amiket tapasztaltam mostanik álomban, nem lesznek kijelentések, megértések, nem lesznek lelkitársak, utitársak, nem lesz szentileg általi öröm, hanem lesz törvény, és törvény, és törvény. És pofoszkodás, és törvény. Még pofoszkodás, és még törvény. Mi ez van? Na most, ha ott van ez a bűnös hajlam az én szívemben, és az Atya látja, hogy ott van a szívemben, akkor lehet, hogy álomban megengedi, hogy azt a bűnös hajlamot én tapasztaljam meg, és ugye az álomban időtlenségben vagyunk. Gyorsan megtörténik, összejöttem valakivel, az aktus, megtörténik a konfrontáció, megtörténik a szembesülés, megtörténik a veszekedés, megtörténik az undor, megtörténik a féltékenység, megtörténik a parázasság. És sok minden megtörténhet, ezt az Úristen levetíti álomban nekem, gyorsan levetíti, lepörgeti, és azt én meg is éltem, az én lelkem azt meg is élte. És reggel úgy kellek fel, hogy hú, atyám, köszönöm, hogy ez csak álom volt, hogy ez nem a valóság. Mert különben, hogyha én ebbe belemegyek, akkor erre most ez olyan, az orosz rulett, tényleg. Tehát lehet, hogy mostantól akkor két év, de tegyük fel, hogy 2 évre be fogok vakulni, visszamegyek a törvénybe, Mózes törvényébe, törvénykezni fogok, be fogok menni a gyülekezetbe, akár a Jehova tanúi közé, akárhova be fogok megkerülni, és törvény alatt fogom élni az életemet. És akkor, ha nagy szerencsém van, és Isten nagyon-nagyon szeret engem, akkor felébreszt 2 év múlva, ha egyáltalán felébreszt. De mi van, ha nem ébreszt fel? Mi van, ha a hátralévő életemet ott kell töltsem? Egyetlen bűnös kívánság miatt 40 évet el kell töltsek még törvény átka alatt, a törvény súly alatt. Ehhez mit szóltok? A kérdés az, hogy akkor, hogyha megjelenik bennem a bűnös hajlam, a bűnös indulat, és nem is veszem észre, hát atyám észrevette, előtte nincsen titok, és akkor megengedi, hogy álomban megéljem. Egy-két álomban tegyük fel, megélem azt, és lehet, hogy fog reggel felkelni, hogy hála mennyei atyának, hogy ez csak álom volt, ezt nem kellett megéljem a valóságban. Mert tudjuk jól, hogy amikor az ember belemegy az Ádám és Évának a bűnébe, akkor hát úgy megy bele, hogy ő azt úgy kívül, hogy mostantól 100 éven keresztül úgy fogunk élni, mint a tündérmesében. De ez nem így történik. Valóságban ez nem így történik. Valóságban az, amit mi elképzeltünk, az illúzió, még a modern technika vívmányaival is, meg a modern világnak a lehetőségeivel is, az illúzió nem tartan túl sokáig. Tehát ugye a honeymoon, amit esetek, ugye néhány hét vagy néhány hónap, utána következik a valóság show. Konfrontációk, civakodások, az apokalipszis lovai, betegségek, fájdalmak, fájdalommal szülés, nincstelenség, pénztelenség, irigység, féltékenység, pofoszkodás, lelki értelemben és fizikai értelemben. Mert ez van megírva, és ez is történik az Ádám és Éva bűne után mindenkivel. Kérdés az, hogyha valakiben a hajlam megvan erre, akkor hogy szeretné ezt megélni? Egy álomban, Isten segítségével, hogyha persze, én nem szoktam kérni Istentől semmit. Ezért rövid zárójel mostan, nagyon fontos zárójel. Van, aki azzal kísért, hogy ő kér Istentől álmokat, hogy adjon álmot, és akkor ő felteszi a kérdés Istennek, hogy akkor mondja el neki Isten, hogy mi az ő véleménye, nem tudom én kiről, meg ilyenek. Én nem szoktam ilyen csinálni. Én nem is javaslom ezt senkinek, mert az én mennyi atyám tudja, hogy nekem mire van szüksége. Ő nekem álomba azt adja, hogyha ad álmot, azt adja, mire szükségem van. Nem kísértem én őt. Amit most mondok, nem azért mondom, hogy akkor te kísérts előtt azzal, hogy mutassam meg neked, hogy milyen lenne, mit tudom én most újból megházasodni. Megtörténhet az, hogy az Úristen a szívedre helyezi azt a kérést, tehát maga a Szent Lélek a szívedre helyez egy hasonló kérést, de ezen nem kell agyalni, emberek. Ezen nem kell agyalni, teljesen biztos. Mert mindenkinek Isten látja a szívét, és mindenkinek az ő szíve szándéka szerint adja az álmokat is, hogy álomban élje meg. Lehetőleg álomban élje meg a borzalmakat. Ha szükség van borzalmakra, ha szükség van terrorra, ha szükség van bármilyen gonosz dologra, amit az ember meg kell éljen, mert a szívében van, akkor mekkora lehetőség. Tehát ki sem lehet mondani, fel sem lehet fogni, hogy mekkora lehetőség, hogy azt álomban tudjuk megélni, és nem pedig a valóságban, mostantól 40 éven keresztül, vagy akár több éven keresztül is. És nem beszélve ugye az örökké valóságról, hogyha meghal az én testem, akkor a lelkem ugye beragad egy olyan állapotba, amit ugye úgy hív Jézus, hogy pokol, vagy gyehenna tüze. Na, ezek ilyen emlékeztető gondolatok és kérdések azok számára, akik kételkednek, hogy ez az út jó-e, vagy nem-e volna jobb visszamenni a régibe, visszamenni a testbe, vissza a karnálisba, vissza a törvénybe, vissza az okoskodásba, vissza az elme rabságába. Mert aki nem hallja a lelket, aki az a lélek nem beszél, az ott van az ő elmének a rabságába. És az elmének a rabsága az rabság, az nem kellemes. Az ember úgy gondolja, hogy jól tudja, meg jól érti, de legtöbbször mindig kiderül az, hogy nem jól gondolta és nem jól értette, sőt, az ember, aki eltávozik, aki vétkezik a teremtő ellen, az orvosoknak kerül a kezébe, így mondja a katolikus Biblia, Stirák fia könyve. Na, mindazonáltal azt is el kell mondani, amit Pál apostol elmond, hogy ő nem tiltja meg a házasságot, az, hogy valaki megnősül, hogy férhez menjen. Jobb házasságban élni, mint égni, ezt mondja. Viszont úgy tisztességes, hogy az ember, mielőtt egy ilyen döntést meghoz, megismeri az élő Istennek a szavát, hogy mit kínál a mindenható Isten házasság nélkül, és házasságon, és házassággal az embernek. Aki teheti, az maradjon szabad, azt mondja Pál apostol. De senki nincsen károsztatva, aki megnősül, vagy férhez megy. Amúgy azt tapasztalom, hogy az a megértésem jött, hogy ugye a testi vágyak leküzdésére, meg semlegesítésére az Úristen nem a házasságot adta, hanem az ő szavát, és a Szentlélek örömét. Én nekem meggyőződésem, hogy visszamennék a testbe, a testiségbe. Nekem nem van elég egy nő, teljesen biztos. Így például most azt tapasztalom, hogy egy sem kell, és békességem van, egyelőre békességem van. Sőt, amikor megkísértem, volt olyan, hogy a gondot megkísértett, hogy milyen volna, hogyha megházasodnék, hogy házasságban élnék. És abban a helyben a lélek válaszolt, a Szentlélek válaszolt, és megmutatta nekem azt, hogy a saját testi a saját testi földi mi voltom is elég nagy teher számomra. Hát mennyivel nagyobb teher volna, hogyha még egy test volna mellettem. Hát még egy test, nem csak az én testem, az én saját testi nyomorúságom, ami nyomorúság számomra is teher. Ezt kell mondjam. De hogyha volna egy feleségem, egy párom, akkor az a teher duplázódna, nem beszélve a két testnek a különböző akaratáról és annak a harcáról, párbajáról. Mert van a saját testem, ami eddig is teher, tehát most is teher valamilyen szinten, érzem azt, hogy teher az én testem, akkor van a következő test, a másik test, ami szintén teher, de a két testnek a konfliktusa és a, mondjam azt, a különböző érdekeknek az ütközése, meg a elvárások, meg a megfelelési kényszer, meg minden, az hát akkor szerintem enyhén szólva úgy is mondhatnám, hogy a teher az én saját terhemnek a háromszorosa. Tehát magamra vettem a saját terhemnek a háromszorosát. Ezt így jelképesen, képetesen mondom ezt, hogy aki megértheti, értse meg, hogy körülbelül miről is van szó. És az Úristen megadja azt, hogy már most bárki, aki ezt a felvételt, már most gyermekké legyen. Tehát megad minden eszközt. Megadja úgy a, mondjam azt, a fizikális eszközt a Biblia által, vagy az utitások bizonságai által, mint a lelki eszközt, a személyes kapcsolat, a Szentlélek által, hogy az ember teljesen átváltozik, gyermekké válik, és a gyermek az már ugye nem kívánja a felnőtti bűnös örömöket, mert ezt adja mindenható Isten, megadja ajándékba. Van olyan is, hogy az ember megnősül, mert úgy gondolja, akkor jobb, hogyha, vagy férhez megy, mert jobb, hogyha férhez megy és megnősül, mert amúgy is azt mondja, hogy hát neki vannak ilyen vágyai meg minden, de azt kell tapasztalja, hogy nem oldja meg. Nekem nincsen semmi kétségem afelől, hogyha én a testvel visszamennék, akkor nekem egy nő nem volna elég, teljesen biztos. Nem volna elég. Biztos, mert sajnálom. Annál is inkább, hogy azt az örömet nem tudnám megadni, amit én megkaptam korábban, Isten által. És próbálnám pótolni az örömet. Kéne alkohol, kéne minden. Csomó földi projekt. Tehát hát én senkinek nem javaslom, de tényleg mindenki imádkozzon a mindenható Istenhez, és kérjen látást szemeire, és kérjen igét tőle, kérje az ő szavát, hogy mutasson rá az ő szavára, hogy mi az ő szava. Arra vonatkozóan, hogy őt milyen vágyak kísértik, vagy környékezik meg. Eszembe közben kedves barátomnak a YouTube csatornája, ami azt hiszem az, hogy emlékez Isten tetteire, vagy emlékez Isten cselekedeteire, vagy valami ilyesmi, kettő közül valamelyik. Igen, ez a felvétel arról szól, hogy emlékez Isten tetteire, hogy mit tett érted mostanig. Mostanig már mit tett a mindenható Isten. Hasonlíts össze a te korábbi életedet, a Krisztus előtti életedet, a Krisztus utáni életeddel, és próbáld meg felbecsülni, megnézni, megmérni, hogy melyik volt érdekesebb, meg intenzívebb, mikor éltél többet, akkor, vagy pedig most, amikor tényleg a mindenség ura a kezén hordoz téged, és ő magyaráz neked, ő tanít téged, és ő láttat veled dolgokat. És tedd fel azt a kérdést, hogy kívánnád-e lecserélni az új látást, amit kaptál Istentől, és amit kapsz Istentől, avval a régi látással, amiben voltál korábban. És hogyha igen, akkor én már nem tudok mondani, mint az, hogy akkor csináld azt, amit akarsz. Aki nem kívánja, legyen meg Isten az akarata, azt csinálj, azt, amit akar. Más nem lehet mondani. Hangsúlyozom, hogy engemet is, amikor valamiért engedetlenség, általában nem, hogy valamiért, hanem a hűtlenség következtében, a langyosság következtében, az engedetlenség következtében kiesek lélekből, és nincs lelki örömöm. Na abban a helyben jön a test, jön úgymond az ördög, és felkínálja számomra a régi örömöt, a testi örömöt. Tehát én is folyamatosan meg vagyok kísértve. És erre mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozatok, szüntelen. Virasszatok, világítsatok, a bizonságaitok által világítsatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!